anya, a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásra.
Az Úr legyen veled,
és a
Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával.
Amen.
Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. S áldjon, őrizzen, óvjon benneteket a minket szerető irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Kovács József, Eger belvárosi főplébánia káplánja mutatott be. Énekelt az egri érseki fiúkórus, vezényelt Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Tompos Péter és Kovács Krisztina vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az erdőtelepítés, a fásítás az egyik legjobb eszköz a klímaváltozás negatív hatásainak kompenzálására, mondta az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára Balatonszárszón. Tarpataki Tamás a település fásítási program részeként a Nagyközség Vízpart utcájában tartott faültetésen hangsúlyozta, a program közösségi tevékenységgé teszi a faültetést, eredményeként szebb, barátságosabb lesz az élettér, a klímavédelmi célokhoz pedig akár egyetlen fa elültetésével is hozzá tudunk járulni. A helyettes államtitkár utalt rá, hogy az Agrárminisztérium 2019-ben indította útjára az országfásítási programot, amelyben támogatott módon már több mint 44 ezer hektár új erdőt telepítettek. Megnyitotta első éjjel-nappal működő postai ügyintézésre alkalmas ügyfélterét a Magyar Posta ZRT Nyíregyházán, ahol az ügyfelek egyebek mellett csomagot adhatnak fel és vehetnek át, egy speciális ügyintézési automatán keresztül hivatalos okmány és járműügyeket intézhetnek, illetve készpénzt is felvehetnek az ATM-ből, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A tájékoztatás szerint a Magyar Posta ZRT további 12 helyszínen tervezi a postai szolgáltatások éjjel-nappal elérésének lehetőségét bevezetni. A szolgáltatást 5 budapesti, valamint Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg, Debrecen, Kecskemét és Miskolc postáján indítják el. Változik a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése. A Magyar Közlöny 2024 évi 44. számában megjelent rendelet szövege szerint a kormány a gabona ágazat helyzetének javítását szolgáló intézkedésként felhívja a pénzügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával készítsen előterjesztést a gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 2024. május 1 napjával 90%-os mértékre történő növeléséről. Korábban Nagy István a Kormányinfón beszélt erről az intézkedésről, amikor a magyar mezőgazdaság helyzetét javító 5 pontos intézkedés csomagot bejelentette. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánlóíveken ajánlhatnak. A debreceni autógyárát érintő társasági szerződést kötött a BMW a Lufthansa légitársasággal. Ennek értelmében nagyobb befogadóképességű repülőket közlekedtetnek Debrecen és München között hétfői és pénteki napokon. Az útvonalon ezeken a napokon a légitársaság legnagyobb, rövid és középtávú vonalakon szolgálatot teljesítő repülőgépe, a 215 üléses Airbus A321 Neo fog közlekedni, jelentette be Johannes Walter, a Lufthansa csoport alelnöke. Az új járattal másfél óra alatt lehet megtenni a Debrecen-München utat. Budapesten keresztül ez az idő 3-3,5 óra lenne, mondta, hozzátéve, a Lufthansa célja az emberek, a kultúrák, a gazdaság ösztönzése fenntartható módon. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhős lesz az ég, de pár órára szinte mindenhol kisüt a nap. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon erős, néhol viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Az északnyugati tájakon lesz a hűvösebb idő.
Mesterségem címere.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Pintér Béla énekest, akit talán be se kell mutatnom a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen dalait nagyon sokszor játsszuk a rádió hullámhosszain. Sokat halljuk Önt énekelni, beszélni azonban már kevesebbet, de most arról is kérdezem, hogy Miskolcon találkoztunk, milyen apropóból, hamarosan egy koncert kezdődik.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, itt ülünk Miskolcon. Nem sokára kezdődik egy koncertünk itt ma délelőtt. Hát az a szépsége megvan ennek a mai koncertnek is, mint általában a koncertjeimnek, hogy nagyon keveset tudok az előkészületekről, sokfelé megyünk, sokféle közösségben, sokféle felekezetben, sőt, nem vallásos vagy nem keresztény közegben is. Fellépünk, szolgálunk, meghívnak bennünket, és minden egyes alkalom valamiféle új, nem nincs két egyforma. Úgyhogy ezt a mait is nagy izgalommal várom, nagyon sok függ az összetételtől, nem tudom, mennyi fiatal, idősebb, keresztény hátterű, világi hátterű ember lesz, úgyhogy hát ilyen szinten is mindenképpen az ember újra megerősödik abban, hogy az Istenre van bízva.
Annak idején, évekkel ezelőtt hogyan indult az Ön kapcsolata a zenével? Mindig is érdekelte és foglalkoztatta a zene?
A zenét az életemben egyfajta hordozóanyagnak tekintem. Az üzenet továbbításának egy nagyszerű módja. Ebből adódik, hogy nem is a zenével indult kapcsolatom ennek az egésznek az eredője és a gyökere, hanem az Istennel való kapcsolatom is. Ez csak egy hozadéka, hogy és én mellette még énekelek is, tehát van egy ilyen felhangja ennek, de van egy ilyen mondás is, hogy minden a szívben dől el, de a Bibliában bölcsebb, és azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet, és az én életem is, és az életemnek minden vetülete.
Valóban köszönöm szépen, hogy megemlítettem, így a helyes, a jó Isten szeretete sokkal hamarabb kialakul az életünkben, mint a zenével való kapcsolat, akkor nem is kérdéses, Ön egy vallásos családban nőtt fel.
Igen, keresztény háttér abszolút. Így szoktuk mondani, ezer ízig lennek nagyszüleim, dédszüleim, mindannyian Istenben hívő emberek. Szüleim mai napig is nagyszüleim, dédszüleim voltak, és hát van egy ilyen örökség. Éppen idefelé jövet beszélgettünk a feleségemmel, hogy milyen csodálatos az, hogy az Isten azt ígérte, hogy ezer íziglen irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és hogy van egy személyes életünk is, annak jó vagy kevésbé jó vetületei, néha jól csináljuk a dolgot, máskor elrontjuk. De van egy áldásunk, amit hoztunk magunkkal, és talán nem is tudjuk, hogy mennyi mindenbe beleszól, mennyi mindent fémjelez. Az, hogy nekem a nagyapám templomba járó, a dédapám Isten hívő ember volt, és hiszünk abban, hogy ez kihat a mi életünk, és mindaz, amit ma áldásként élhetünk, ez az ő munkájuknak és szívüknek az eredményei.
Adott volt tehát egy jó indulás, a jó Istenbe vetett hit, mindemellett a zene iránti érdeklődés és szeretet. Hogyan találkozott a kettő, és mikor találkozott a kettő?
Egészen kicsi korban. Ritka az Isten dolgaival kapcsolatban az, hogy valamit nagyon datálni lehetne. Tehát egyszerűen folyamatok vannak, amelyek működnek az életben, és egészen kicsi korban már nagyon nagy vonzalmat éreztem a zene iránt. Én már dalokat írtam, de akkor még nem tudtam, hogy ez az. Én csak elvonultam, és akkor úgy éreztem, a magam szórakoztatására adott egy lelki békét, egy nyugalmat, és akkor jöttek a dallamok, és de jó, gondoltam, mindenki így él. Aztán hogy rájöttem, hogy nem, ez egy fehér hollós dolog, mert igazából kevesen gyakorolják ezt, vagy élik így az életüket, és akkor elkezdett tudatosulni ugye ez a dolog. Aztán zeneiskola, zeneművészeti, minden, ami emberileg is kell ahhoz, hogy a zenében azért valami az ember haladjon, de megmaradt az alap, hogy volt egy isteni szál, volt egy isteni indítatás, és hát mondom, kicsi kor óta, aztán valamikor 16-18 éves korom között kezdett el konkretizálódni maga ez az irány, és akkor 20 éves korom körül megírtam az első dalomat, és onnan már nem volt megállás.
Mi volt ez az első dal?
Az első dalomat nem volt sok pénzem, és egy repetfatőkész zongorát vásároltam. Repetfatőkész zongoráról tudni kell, hogy az nem hangolható, ugye? Mert hát ahogy húzzuk a húrokat, hiszen ahogy zongora is egy húros hangszer, hát ugye nyílik a repedés, és hát marad hamis. Na, és akkor megvettem 2000 forintért ezt a hangszert, és annyira lelkes voltam, ezen megírtam az első dalomat, és sehol nem jelent meg. Én tudom, mi volt ez. Dicsőségét zengi a nagy tenger, kezdődött a dal. Az Isten dicsőségéről szólt, életem első dala, és hát azóta már túl vagyok a 300-an. Ez csak statisztika, nem lényeg, de az Isten jóságát hirdeti ez is.
Minden dal a kivétel nélkül, a dalaiban erre törekszik, az Isten jóságát hirdetni.
Minden dalon kivétel nélkül, így van. Van pár, ami például egyszer nőnapra kaptam egy felkérés, és női táska címmel írtam egy dalt, vagy óvodás ballagót. amelyek nem feltétlenül az evangéliumot hirdetik, de megnyitják a kaput az evangélium felé. Nagyon sok például óvónővel beszélgetünk, hogy jött visszajelzés, hogy ő nem ismerte a munkásságunkat, ez semmi gond nincsen, viszont eljutott az óvodájába az Ovis Ballagó, és aztán rákeresett a YouTube-on, ugye, meg hát egyéb fórumokon a többi dalra, és akkor rögtön hallott Jézusról. Szóval, ha van is olyan dalom, amely esetleg nem feltétlenül egy az egybe az evangélium, egy jó belépőnek, egy jó ajtónak tekintem arra, hogy emberek érdeklődését felkeltse, úgyhogy és mind ilyen, azt gondolom, hasznos.
Köszönöm szépen, hogy megemlítette az óvodásokat, mert valóban nagyon sok dalát a csemetékkel együtt énekli. Pintér Béla és a csemeték, és olyan jól meg tudja szólaltatni a gyerekek szívében és lelkében is a Jóisten iránt való szeretetet, amilyen lelkesedéssel ők énekelnek, azok valóban átjönnek az ön dalain.
Igen, hát én is csak csodálkozom. Épp tegnap volt Győrött egy koncertünk, és hát 60-80 gyerek kijött, és hát nem tudtam meghatódás nélkül hallgatni, nézni őket, és énekelték azok. Hogy kitanította velük? Vagy ez honnan van? Azt az ember ráébredt, hogy hát 30 év a pályán, az azért, és akkor talán eljutott a gyerekekhez. Igen, hát ezt éljük. Van a felnőtteknek szóló dalunk, időseknek, de sok-sok dalunk a gyerekeknek szól.
Egy koncertet hogyan épít fel? Gondolom függ a nézőközönségtől.
Abszolút, minden esetben függ a nézők összetételétől. Ahogy az elején is utaltam rá, ma sem tudom, hogy milyen repertoárral jövök. Van 300 dalom, és van egy feleségem, aki tudja elejétől végéig az összeset, és ő van itt is. Ma ilyen zenei alapos, talán 100 zongorás, nem tudom, mivel készültek itt a technikusok, felállásban érkeztünk, és hát ott szembe állok a közönsége, jó estét kívánok, vagy mai napon hát jó reggelt, vagy kellemes napot kívánok, aztán ott találkozok először azzal, hogy kikkel is állok szembe, és hát azt gondolom, nem lehet tőlünk keresztényként erre hivatkozni, figyelek az isteni vezetésre. Nem konzerváltam így semmit, hogy ma ezt a 10 dalt vagy 15-öt fogom énekelni, hanem meglátom, hogy mi az igény a szónak a nemes értelmében, hiszen hiszek abban, nem kiszolgálunk, és nem szolgáltatunk, hanem szolgálunk az Isten örömüzenetével, és hát akkor utána én is csak egy leszek azok közül, akik éhezik és szomjazzák mindazt, amit Isten készít ezen a mai délelőtten.
Beszéljünk a zenékről. Bár nem kell róluk beszélni, hiszen magukért beszélnek a dallam és a szöveg mindent elárul. De lehet tudni egyik másik dalnak a megszületésének okát, hogyan születtek idézőjelben a nagy slágerek, amelyek úgy összefonódnak az ön nevével.
Hát megtisztelő nagy slágereként említeni őket.
Hát csak azért mondom, hiszen igen, keresztény lelkekben nagy slágerek, hiszen a keresztény emberek és a Szent István Rádió kedves hallgatóim szinte majdnem minden kívánságműsorban kérnek Pintér Béla dalokat. Erre utaltam.
Igen, értem, és igazán megtisztelő és hálás vagyok, és köszönöm, ez sokat jelent szerzőként is, azt gondolom. Sok dal fogantatásának a körülményei már előttem sem világosak, az idő fájtott borított rá, hogy ja, mi is történt akkor, de az elmondható nagy általánosságban, hogy az életemből merítem a dalaimhoz az ihletet, és igazából valamennyi az életem szűrőjén át, tehát valahol egy kicsit rólam, belőlem is értelemszerűen a szerző azért csak beleteszi a dolgait, rólam és belőlem is szól, akár egy homokba írva, vagy egy, és akkor az nem is slágernek született, vagy nem volt, na akkor majd ezt én eléneklem, például a homokba írva dalt, azt én teljes egészében magamnak írtam, és emlékszem, hogy ültem a zongorán fölött, és hullott a könnyem a billentyűre, nagyon megható volt, az ember ott van a nyavajájával, az elveszett állapotában, és akkor kiírja magából, ugye, és akkor írja a dalt, és aztán rájöttem, mikor ez megszületett, és a CD-re tettük, hogy ez nagyon sok emberben talál visszhangot, és nagyon sok emberben visszhangzik a megbocsájtás üzenete, a terhek lerakásának a szükségessége, és hát így teljesíthetett ki ez a dal például.
Minden dalnál a zenéjét és a szövegét is ön írja?
Minden dalomat én szerzem, szövegét és zenéjét is. Ezen kívül vannak a fordított dalaink, amelyek hát külföldi előadók dalai, és ott csak a magyar szöveg az enyém értelemszerűen.
Például mondjuk a Te erőt adsz?
Például a Te erőt adsz, azt nem még fordítottam, azt csak átvettük valakitől, már nem is tudom, hogy ki a magyar szöveg szerzője, de például az Én Istenem. Az Én Istenem című gyerekdal az nem saját szerzemény, hanem az egy amerikai gyerekdalnak a magyar verziója.
De örülök, hogy megemlítette, nekem az az egyik kedvencem. Csodálatos az a dal. Olyan jó hallgatni, olyan jó énekelni, és valóban olyan fülbemászó, szívet és lelket megérintő dallama és szövege van.
Igen, ez engem is megérintett, ezért is mondta, hát ennek magyarul el kell hangoznia, és akkor próbáltunk rá egy magyar szöveget, és hát betalált, és hát sokfelé, főleg gyerekkoncertek nem hangozhatnak el, hogy a gyerekek ne skandálnák, hogy az Én Istenemet mindenképpen. És nagyon örülök keresztényként is, hát persze az ember, ott vannak egy templomban, ott van 100 gyerek mondjuk, sok mondtam egy számot, általában ott van 100 gyerek, és akkor ők éneklik, hogy az Én Istenem olyan erős és hatalmas, és semmi nincs, ami neki lehetetlen lenne. Hát az ember azt mondja, hogy kellett több, nem kell, ez a lényeg, ezért csinálom.
Akkor most javaslom, hogy a folytatásban hallgassuk meg ezt a dalt, az Én Istenem címmel, Pintér Béla dala szól itt a Szent István Rádióban.
egyetlen szavával alkotta meg az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népét vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírta nagy Góliát. Ezek a csodák. Voltunk, de eljött hozzánk, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatér. Ezek a csodák. A fiú szent szellem, meg egy, az egy. Ő az atya, ő a fiú szent szellem, meg egy, az egy. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
Hogyan telnek most a mindennapjai? Mit lehet erről tudnunk? Milyen dalokon dolgozik éppen?
Minden évben évelején van egy kis leállás, kis pihenés. Na, a pihenést úgy értem, hogy nem mozgunk annyira, sok felé nem megyünk, de stúdiómunkák zajlanak, dalokat írok, tehát otthon én dolgozom. Ez történt most is, írom sorba a dalokat, a héten éppen felénekelni voltam, éppen Miskolcon, egy itteni stúdióban, egy itteni barátomnak a stúdiójában. És hát most ilyen úgynevezett single dalokat, tehát ez ilyen önálló egy dal, tehát nem egy album, vagy egy album részeként megjelenő dal, csak ilyen egy-egy ének, ami most éppen dolgozom, egy esküvői dal.
Ez is felkérésre?
Ez is felkérésre, hogy ne, igen. Pont beszélgettük otthon, hogy lehet, hogy kellene belőle egy albumot csinálni, mert hát a 30 év alatt legalább 20 esküvői dalt írtam már. És hát nincs is ilyen az egyházban, hogy ilyen esküvői dalok, hát külön ilyen nincs, úgyhogy most éppen ezen gondolkodunk, hogy talán lemezre tesszük ezeket a dalokat, hát a sokak számára áldás lehet, és tudják hasznosítani majd a különböző rendezvényeiken.
Tehát akkor érkeznek önhöz felkérések, és olyan dalokat is szerez, amelyeket megrendelésre kell elkészíteni, ha fogalmazhatok így.
Igen, ez főleg is leginkább az esküvői dalokra értendő. Többen próbálkoznak egyéb dolgokkal is, de nem, az nem az én világom, vagy nem az én utam. Tehát ez így nem. Ifjú pároknak, akiket ismerünk, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, számukra születnek ilyen dalok. Egyébként pedig hát minden az Isten ihletettsége múlik.
Olyan sok dalt szerzett ön, erre utalt is. Van-e kedvence a sok-sok szerzeménye is dalak közül, amely különösen közel áll valami miatt a szívéhez? Van ilyen?
Nehéz ez, mert mind az én családom, mind
a saját gyermeke.
Ez tényleg. Egyébként van egy ilyen pici érzés és az embernek. Ezt leginkább akkor érzem, amikor kiadásra kerül, és mindaz, ami addig csak intim módon, csak én és a zongora és az Isten hármasában egy stúdióban volt, az most kimegy, és hirtelen ezrek fogják hallgatni, és az ember olyan el kell, hogy engedje. Nincs így egyébként kedvencem. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy sokszor az saját dalaim is hatnak rám. Tehát, hogy hát ez nekem is szól, ez engem is megérint. Nekem ez az egyik legnagyobb bizonyíték annak, hogy az Isten ihletettség ott van benne, hogy az Isten használja az én életemre, a személyes dolgaimban is, még a saját magam által papírra vetett mondatokat, vagy hangjegyeket is. éppen élethelyzettől függő az, hogy éppen melyik. Ha az ember úgy van, kicsit összeszedettebb, és jobban mennek a dolgok, akkor szeret örülni, és az Én Istenemtől kezdve az összes dalt éneklés. És hát vannak nehezebb pillanatok, akkor pedig előkerül a Ki vagyok én, akár egy homokba érve, inkább ezek a... Általában inkább a lírai dalok, én lírai alkat vagyok.
A beszélgetésre készülve megemlítettem önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóinak több kedvenc Pintér Béla dala is van, például a Szeretet nem fogy el sosem, vagy a Jézus te vagy minden álmom című dalai azok, amelyek, hát ha mondhatom úgy, hogy azt mondtuk, hogy slágerek, igen, akkor most kérem engedje meg nekem, hogy ezt a fogalmat használjam, igazi slágerek, nagyon szeretik őket az emberek.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ez így terjedhet, a sláger maga kifejezés, vagy maga ez az irány is egy jó eszköz lehet. A sláger azt jelenti, hogy sok populáris sok felé eljut. Hát mi más a célunk az evangéliumban? Legyen populáris, jusson el sok felé, legyen olyan a nyelvezet, ami könnyen emészthető. Ha slágernek hívják annak, az üzenet az ott marad, és ott van benne, és örökérvényű. Nem maga a dal, hanem az az üzenet, amit képvisel. Hát mondjuk egy Szeretet nem fogy el, hát az egy 25 éves dal, lassan negyed évszázados. A középső gyermekünkkel egyidős, 99-es, pontosan most 25 éves, igen. És ma is ugyanaz, nagyon aktuális. Miért? Mert az isteni szeretet ma is éppen úgy része az életünknek, része kíván lenni az életünknek, úgyhogy talán ma is pont énekelni fogom.
Zongorával együtt szerzi mindig a dalait? Tehát a zongora az ön hangszere?
Igen, én billentyű. Köszönöm, igen. Érdekes ez, mert emberileg én a konzervatóriumban jártam, és zongorában megbuktam, de nem tartottak alkalmasokat, de mai napig azon írok. Tehát ez csak bátorítás, mint azoknak, akiknek van egy fajta emberi véleményük, vagy esetleg akár pecsétes papírjuk arról, hogy mit nem lehet csinálniuk az életben. Az Istennek van egy másik papírja, és azt gondolom, hogy ez sokszor felül tudja élni mindazt, amit emberileg kapunk.
És koncertezik is, koncertkörúton vesz most éppen részt, hiszen ma Miskolcon, de ma még lesz egy másik koncertje, és a jövő hét folyamán is, majdnem szinte minden nap, koncertek sora.
Igen, említettem az előbb, hogy az év elején van egy ilyen leállás, de ennek most pont vége van, tehát így most virágvasárnappal, a tegnapi nappal, tegnap előttivel elindult a folyamat, ma éppen kettő is van, hálát adunk érte az Istennek, és hát jövünk, megyünk, és tesszük a dolgunkat, hirdetjük az evangéliumot.
Egy kérdés erejéig beszéljünk arról, hogy családos emberrel ülök szemben, van egy kedves felesége, akit már meg is említett a riportban, és négy gyermeke. Gondolom, hogy a zene az önök családjában az mindennapos jelenlévő.
Igen, hát hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, ugye? Amikor 0-24-ben is az apa alkot, és akkor jön az ihlet, megyünk vásárolni, egyszer csak eltűnünk, és akkor a feleségem már nem is keres, tudja, hogy most van. Nálam a telefon, már diktálom is föl magamnak, hogy milyen gondolatokat kell a következő dalban megfogalmazni. Így élünk, és hát ihletet adtak gyerekeim az elmúlt 30 évben, a legnagyobb lányom már 30 éves, és most pedig hát az unokáink, három unokánk van, és hát pont tegnap Győrben volt egy koncertünk is, a középső unokánk először volt papis koncerten, és készült is egy fotó, és hát én ma reggel persze, hogy ezen sírtam végig a reggelemet, ott éneklek, és a Merse nevű unokám pedig ott áll és néz, és hát újabb 20 évre nekem megvan az ihletem emberi szinten, hogy tervezem is egy újabb gyereklemez kiadását.
Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége az ön hivatásának, a dalszerzésnek, akár saját maga számára is, akár természetesen az Isten hívei számára.
Nagyon köszönöm a kérdést, hogy egy szépséggel jelzőt tetszett használni, mert az Isten szépsége ennek az egésznek a szépsége. Hiszek az Isten arcának a szépségében, amit szemlélhetünk, ahogy az írás mondja, fedetlen arca a Jézus miatt, és ennek a szabadságnak a megélésére hívom én fel az embereket, hogy Isten nem távol van, Isten közel van. Jézus úgy fogalmaz, hogy nem itt van, vagy ott van, bennetek van az Isten országa, és amikor erre rádöbben az ember, akkor kivirul az élet, másképp látjuk a dolgokat. Ez ennek az egésznek a szépsége. Igen, én ezért csinálom.
Köszönöm szépen a beszélgetést Pintér Béla énekesnek. Örülök, hogy találkoztunk, és hallhattuk a hangját, beszéd hangját is a Szent István Rádió hullámhosszain. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót, sok áldást kívánok én is önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Beszélgetésünket stílusosan fejezzük be egy Pintér Béla dallal. Melyik dalra is esett a választása?
Legyen talán akkor a Ki vagyok én igazán címe. A Biblia azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az egy új teremtés. Ennek az új teremtésnek a felfedezéséről szól. Az élet egyik legnagyobb kérdése, ki vagyok, miért szült az anyó erre a földre, mi itt a dolgom, mi is ez az egész? És erre a Biblia ad választ, Jézusban vagyok, aki vagyok, erről szól a dal is.
Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán bőrén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem még Isten alakú az űr. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán bőrén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa üzenete a Globális Keresztény Fórum 4. világtalálkozójára. A keresztények tanúskodjanak az egységről, a megosztottságtól és rivalizálástól sebzett világban. A Szent Atya a 70 éves pápai történettudományi bizottsághoz. A kulturális diplomácia stílusával építsék a találkozás kultúráját az igazság keresésében és az igazság szolgálatában. A puglyai püspökök adlimina látogatása. Ferenc pápa kinevezte Gerardo Gambellit Firenze érsekévé.
Ferenc pápa: a keresztények tanúskodjanak az egységről, a megosztottságtól és rivalizálástól sebzett világban. A pápa üzenetet küldött a Globális Keresztény Fórum 4. világtalálkozójára, amelyet Gána fővárosában tartottak április 15-e és 20-a között. A Keresztény Egységtörekvés dikasztériumának titkára olvasta föl az üzenetet, amelyben a pápa a szinodalitásról, az összefogásról és az evangélium gyógyító erejéről szól. A mai világban, mely a megosztottság és a rivalizálás sebeit viseli magán, minden keresztény, bármilyen hagyományhoz tartozzék is, arra hivatott, hogy az egységről és Isten szeretetéről tegyen tanúságot, nem csak az egyházi életben, hanem személyes életében is. Ferenc pápa a világ összes keresztényéhez szól, beleértve azokat, akik a keresztény hit eltérő történelmi kifejeződéseit képviselik. Azt kéri tőlük, hogy erősítsék meg a kölcsönös tiszteletet és a testvériséget, mely gyógyír lehet a háborúk okozta sebekre. Hogy megtudja a világ, a János evangéliumából vett témának szentelték a Globális Keresztény Fórum 4. világtalálkozóját, amelyet ezekben a napokban tartottak Akrában. Katolikus, ortodox, protestáns, evangéliumi, pünkösdi, független egyházak és ökumenikus szervezetek tagjai gyűltek össze, hogy elmélyítsék kapcsolataikat és a közös pontokat, hogy megosszák egymással hitük történetét, és együtt gondolkodjanak azon, miként nézzenek szembe a mai világ kihívásaival, keressenek új módokat a keresztények egységének erősítésére egy olyan időszakban, amely jelentős változásokat hozott a kereszténység egésze számára is. A gánai találkozó jól tükrözi a mai kereszténység szép mozaikját a maga gazdag különbözőségeivel, mely ugyanakkor Jézus Krisztus követőiként közös identitásunkon alapul, írja üzenetében Ferenc pápa. Ebből fakadóan az egység elengedhetetlen tényező ahhoz, hogy magunkévá tegyük Isten országának nézőpontját, hangsúlyozza a Szent Atya. A Globális Keresztény Fórum 25 éves fennállása során jelentősen hozzájárult ennek az egységnek az erősítéséhez, mivel olyan teret hozott létre, ahol a tagok, különösen a keresztény hit eltérő történelmi kifejeződéseit képviselők növekednek a kölcsönös tiszteletben és testvériségben, azáltal, hogy Krisztusban találkoznak egymással. Ferenc pápa annak a kívánságának ad hangot üzenetében, hogy az akrai találkozó mélyítse el a résztvevők hitét, újítsa meg testvéri szeretetüket, mi alatt együtt imádkoznak, elmesélik egymásnak személyes történetüket, és szembenéznek a globális keresztény közösség előtt álló kihívásokkal. Ferenc pápa üzenetét Flavio Pace atya olvasta föl, akit februárban nevezett ki a Keresztény Egységtörekvés dikasztériumának titkárává, és akit május 4-én szentelnek püspökké a milánói dómban. Erre utalva köszönetet mondott a találkozón a testvéri és baráti fogadtatásért. Úgy érzem, hogy ezek a napok a lelki gyakorlatom részét alkotják, amellyel készülök püspök szentelésemre, mondta Flavio Pace, majd megállapította, hogy a Globális Keresztény Fórum értékes ökumenikus eszköz, amellett, hogy meggyőző tanúságtétel a keresztények egységéről, még ha az különböző módokon is nyilvánul meg. Kifejezi Krisztushoz tartozásunk értelmét, mely túlmutat kulturális, fai vagy egyházi különbségeken, és olyan nyílt teret hoz létre, ahol mindenkit Krisztus egyazon testének tagjaiként értékelnek és tisztelnek, megnevezéstől függetlenül. együtt imádkozni, megosztani egymással személyes és egyházi hitélményeinket, megvitatni közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Mindez megkérdőjelezi a keresztény világról alkotott azon felfogást, miszerint az csak megosztottság és konfliktus forrása. Megmutatja az evangélium átalakító erejét, mely képes gyógyulást és enyhülést hozni, fejtette ki a keresztény egység törekvés dikasztériumának titkára. Flávio Pácsi atya ezután a szinodális folyamatról beszélt a gánai találkozón, amelyet Ferenc pápa indított el 2021-ben, és ami az egész katolikus egyházban zajlik öt földrészen. Ebben az eddig még soha nem látott folyamatban az egyazon keresztségben egyesülő, különböző felekezetű keresztények közötti párbeszéd jelentős helyet foglal el. Maga az összefoglaló jelentés is világosan megerősíti ezt, amelyet a 2023. októberi ülés végén tettek közzé. Nem létezhet szinodalitás ökumenikus dimenzió nélkül. Ezt mutatta az őszi szinóduson a különböző testvéri küldöttek jelenléte is. Idén októberre a záróülésre még nagyobb számban hívnak meg majd más felekezetű képviselőket. Flávio Pácsi atya példaként említette a Together Együtt elnevezésű imavirrasztást, ami megnyitotta a szinódust. Ezzel világosan és hitelesen jelezve, hogy együtt kívánunk haladni a hit és a kölcsönös ajándékozás egységének szellemében. Szinodalitás és ökumenizmus tehát szorosan összefüggnek egymással. A gánai találkozót is a szinodalitás szellemisége hatotta át. Együtt imádkozva és dolgozva összeadhatjuk erőforrásainkat, tehetségünket és intuícióinkat. Csak így tudunk majd szembenézni a közös kihívásokkal, és terjeszthetjük együtt az evangéliumot, zárta felszólalását Flávio Pácsi atya.
A Szent Atya Pápai Történettudományi Bizottsághoz a kulturális diplomácia stílusával szolgáljatok. Ferenc pápa április 20-án szombaton délelőtt fogadta a Kelemen teremben a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Beszédében Ferenc pápa arra buzította őket, hogy a kulturális diplomácia stílusával építsék a találkozás kultúráját az igazság keresésében és az igazság szolgálatában. Ferenc pápa bevezetőjében köszöntötte a jubiláló intézményt, amelynek tagjai három kontinens számos országából érkeztek, mindegyikük a saját megbecsült szaktudásával. Ez a színesség garantálja a bizottság nemzetközi dimenzióját és multidisciplináris jellegét, amelynek kutatása, konferenciája és szerkesztői tevékenysége egy gyümölcsöző és proaktív multikulturális dinamika része. Idén ünnepi fennállásának 70. évfordulóját a Pápai Történettudományi Bizottság titkára által irányított Események és dokumentumok című szép sorozata is az eddig megjelent 70 kötettel. Ez a történeti igazság globális szintű keresése iránti elkötelezettségről tanúskodik, a különböző történetírási felfogással és a sokrétű tanulmányi hagyományokkal folytatott párbeszéd szellemében. Jót tesz nekik, buzdította pápa, ha együttműködnek másokkal, bővítik tudományos és emberi kapcsolataikat, kerülik a mentális és intézményi bezárkózás formáit. Arra buzdította őket, hogy tartsák fenn ezt a gazdagító megközelítést, amely állandó és figyelmes meghallgatáson alapul, mentes minden ideológiától, mert az ideológiák ölnek, és tiszteletben tartják az igazságot. A pápa megismételte, amit a 60. évfordulójuk alkalmával mondott nekik. Az összes kultúra és vallás kutatóival való találkozás és együttműködés révén konkrétan hozzájárulhatnak az egyház és a kortárs kultúra közötti párbeszédhez. Ez a stílus egyúttal hozzájárul a pápa által kulturális diplomáciának nevezett folyamat kialakulásához.
Diplomácia de la cultura.
Ami nagyon időszerű, és ma még inkább szükséges a jelenlegi veszélyes globális konfliktusok összefüggésében, amelyet nem nézhetünk tétlenül.
ezért a pápa arra kérte őket, hogy folytassák a történelmi kutató munkájukat a Párbeszéd távlatában, ahová elvihetik az evangéliumi remény világosságát, vagyis azt a reményt, amely nem csal meg minket, ahogy Pál apostol említi a rómaiakhoz írt levelében. Ferenc pápa az egyház és a történészek kapcsolata tekintetében szívesen gondol a közelségre, ugyanis létfontosságú kapcsolat áll fenn az egyház és a történelem között. Szent VI. Pál mély tanítást adott erről a szempontról, felismerve, hogy az egyház és a történészek kiváltságos találkozási pontja az igazság közös keresése és az igazság közös szolgálata. Kutatás és szolgáltatás, foglalta össze a pápa, majd idézte elődjének a történészekhez idézett szavait 1967-ből. Itt lehet a fő találkozási pont az egyház és a történészek között. Az egyház képviselte vallási igazság és a kutatók által érintett történelmi igazság közt, melynek a történészek jó és odaadó szolgái, hiszen a kereszténység tanításának, erkölcsének és kultuszának az építménye végső soron a tanúságtételen nyugszik. Krisztus apostolai tanúságot tettek arról, amit láttak és hallottak. Ez lehetővé teszi számunkra annak megértését, hogy egy spirituális és vallási természetű szervezet, mint amilyen a katolikus egyház, mennyire érdekelt a történelmi igazság keresésében és annak megállapításában. Ennek is van története, és eredetének történeti jellege különösen döntő fontosságú számára. Az egyház a történelemben jár, folytatta a pápa, minden idők minden embere mellett, de nem tartozik egyetlen kultúrához sem, hanem az evangélium szelíd és bátor tanúságtételével kívánja minden kultúra szívét élővé tenni, hogy együtt építsék fel a találkozás civilizációját. Ezzel szemben az individualista önreferencia kísértései és az egyén nézőpontjainak ideológiai megerősítése táplálja a konfliktusok gátlástalanságát.
La inciviltà dello scontro.
A találkozás kultúrája és a konfliktus kulturálatlansága, foglalta össze a pápa. Szép dolog, hogy 70 évvel alapítása után a bizottság tanúságot tud tenni arról, hogy ellenáll az ilyen kísértéseknek, hogy szenvedéllyel végzi tanulmányait azon egységszolgálata elevenítő tapasztalata által, melyet a Szentlélek mutat nekünk pünköskor. 60 évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat lélek áldotta eseményekor Szent VI. Pál figyelmeztető szavakat mondott az egyház önelégült önreferenciájáról, melytől pedig óvakodnia kell. Senki nem gondolhatja, hogy az egyház önmagára összpontosítson, hogy önelégült legyen és így megfeledkezzen Krisztusról, akitől mindent kap, akinek mindent köszönhet, így az emberi nem egészét is, amelynek szolgálatára született. Az egyház Krisztus és az emberi közösség között áll, nem zárkózhat önmagába, hanem éppen ellenkezőleg, folyamatosan arra törekszik, hogy teljesen Krisztusé legyen, Krisztusban, Krisztus által, hogy az embereké legyen az emberek között, az emberekért, valóban alázatos és nyeres közvetítő az isteni megváltó és az emberiség között. Ferenc pápa végül azt ajánlotta a Történettudományi Bizottság tagjainak, hogy tetteiben a 70 éves tapasztalata jegyében igazodjék ezekhez a szavakhoz. A történelmi tanulmányok tegyék őket emberségben tudós mesterekké és az emberiség szolgáivá. Majd Ferenc pápa apostoli áldását adta rájuk.
A puglyai püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A remény ajándéka és a hit megerősítése jellemezte a dél-olaszországi Puglia tartomány püspökeinek vatikáni látogatását. A pápai audiencián az egyházmegyék nehézségei és erősségei egyaránt szóba kerültek. A pápa meghallgatta a főpásztorokat és tanácsokat is adott a püspököknek, akiket nyomaszt az egyre gyorsuló világ. Giuseppe Satriano érsek, a puglyai püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak nyilatkozott a csütörtöki audienciáról. Mint elmondta, a fény a szívek találkozója volt, amelyen Ferenc pápa barátságosan, szeretettel fogadta a főpásztorokat, figyelmesen meghallgatta valamennyiüket. Ez a fényes találkozás reményt adott nekünk, és megerősített a hitben. Az Ad Limina Apostolorum, az apostolok küszöbénél, vagyis Szent Péter és Pál sírjánál Rómában való látogatás ezt jelenti, különösen a mai, szédületesen felgyorsult világban, melyben nehéz helyzetek adódnak a püspöki szolgálatban is. De ezen a napon az evangélium illata dominált, mely valamennyiünk történetében és életében jelen van, tette hozzá a puglyai püspökkari elnök. Satriano érsek a puglyai régióban erős népi ájtatosságról is szólt. Ez olyan érték manapság is, aminek segítségével reménnyel tekinthetünk a jövőbe. A pápa megáldott minket, de főként lelket öntött belénk, egy olyan világban, ami nyomaszt minket, és amit nehéz követni. A fő vigasz, amit a dél-olasz püspökök magukkal vihettek a nap végén, a pápából áradó egyszerű erő volt, mely segíteni fog nekik a mindennapi életben is.
Ferenc pápa kinevezte Gerardo Gambellit Firenze érsekévé. Az 54 éves Viareggio-ból származó prelátus követi Bettori bíborost a firenzei főegyházmegyei élén. 2011 és 2022 között Fidei Donum pap volt Csádban és börtönkáplán. A leköszönő érsek úgy határozta meg, mint egy ember az emberi perifériáról. A firenzei egyháznak új vezetője van, több mint 10 éves afrikai misszionáriusi tapasztalattal a háta mögött. Gerardo Gambelli prelátus eddig a firenzei Madonna della Tosse plébánosa, követi a 77 éves Giuseppe Bettori bíborost az érseki pozícióban, aki tavaly a korhatár elérése miatt beadta lemondását a pápának. Csütörtökön nem sokkal dél után élőben mutatta be a Toszkán televízióban leendő utódját, akit június 24-én szentelnek érsekké. A Viareggio-i születésű 54 éves Gambelli prelátust 1996-ban szentelték pappá Firenzében. Különböző érsekségi tisztségek mellett a Római Gergely Egyetemen szerzett biblikus teológiai diplomát, majd doktori fokozatot a Közép-Olaszországi Teológiai Karon. 2011-ben kérte, hogy Csádba utazhasson Fidei Donum papként. A gyaménai érsekségben lévő Bakita Szent Josefina templom plébánosaként végezte szolgálatát 2022-ig, és a hivatás gondozásért volt felelős, továbbá többek között börtönlelkészként szerzett tapasztalatokat Gyaménában és hasonlóképpen a mongói apostoli helynökség börtönében is. Egy ember az emberi, földrajzi és egzisztenciális perifériáról, jellemezte Bettori bíboros az új érseket, aki köszönetét fejezte ki a pápának, és megerősítette, hogy a firenzei egyházat akarja szolgálni, és viszonozni az evangélium hatalmas ajándékát. Az Afrikában eltöltött évek megerősítették benne, hogy a kapott ajándékokat a legjobban úgy értékelhetjük, ha megosztjuk azokat másokkal.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesei Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Csanád Béla, fák. Ez a mi vágyunk, így belenőni a tájba ilyen magától értetődő egyszerűséggel, mint a fák. Belegyökerezni a földbe, átalakítani minden mérgét és édességét, élni belőle, de mindig másnak lenni, mindig magasabbra törni, mint a fák. Ez a mi vágyunk, így belenőni az égbe, mint az ágak, ilyen természetesen, egyszerűen.
Csanád Béla Fák című versét Albu Erzsébet mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a Katolikus Sajtóban, de közölte őket a Kortárs és az Újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költő kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Emerton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvás nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
A nap imája.
Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom megoldani életem nagy problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre. Senkit sem bírálok, sőt, arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak. Csak is önmagamat. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy megkívánnám, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma megcselekszem a napi jó tettemet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma valami olyasmit teszek, amihez semmi kedvem. Ha gondolataimban sértődöttnek érezni magam, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. És 2 rossztól tartózkodom. A hajszától és a határozatlanságtól. Szilárdan hiszek. Akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják. Abban, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy napi 12 órán át jót tegyek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vét!